Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv Svédországban játszódik. Ahogyan a beszélgetésből majd hallani fogja, nagyon sokat változott a svédek világról alkotott felfogása. Nem véletlenül lett a skandináv krimi ilyen népszerű a világban. Egy olyan mentalitást képviselnek, amit jó volna elsajátítani a többi nemzetnek is. A svéd társadalmat jól ismerő fordítótól sok érdekes információt hallhatunk, amitől talán a könyvet is szívesen veszi kezébe az olvasmányaira a kényes hallgató. A Szkolár könyvkiadó jelentette meg Árne Dál Rossz vér című regényét. A könyv fordítójával, Harach Ágnessal beszélgetünk.
A szerző nem csak krimiket ír, hanem mást is. Más néven, és olvastam egy belekészült interjúban, hogy jó, hogy neki két identitása van szerzőként, mert így nagyon kreatív tud lenni. Ha az egyiknek elfogy az ihlete, akkor a másik felkapja azt a tollat, amit a ihletet vesztett, elveszít. Mit szól ehhez fordítóként? Lehet-e két nyelve, két stílusa, két identitása egy embernek?
Hát lehet, mert attól függ, hogy milyen témában ír, hogy újságíróként, vagy inkább íróként alkotja meg a művét. Egészen más stílusra van szükség, ezt a fordításnál is látja az ember, hogy a különböző könyvekhez egészen másképpen kell hozzáállni. Az, hogy ő ezt mondta személyesen, hogy neki ez egy segítség, hogy ki beléphet a szerepekből, ez nagyon könnyen elképzelhető dolog.
Mennyire ismeri őt személyesen?
Találkoztunk. A könyv bemutatója alkalmából eljött Magyarországra, és külön kérte, hogy úgy is találkozhassunk, hogy csak ketten beszélgetünk. Hát ott voltak többen, de végül is a vacsora arról szólt, hogy mi egymással tudjunk beszélgetni. Teljesen más személyiség, mint amit a könyv alapján képzelünk, meg a könyv hátulján lévő fotó alapján. Nagyon nyugodt, nagyon békés, nagyon higgadt ember. És tettem neki a kérdést, akkor hogy tud ilyen rémségeket leírni, mint a krimírók szerint szükség van rá, hogy ennyi vér folyjon. És azt mondta, hogy ő is félt, amikor ezeket a jeleneteket írta. Hadd féljen az olvasó is.
Aha. A skandináv krimi egyet jelent a társadalmi háttér bemutatásával, meg a nyomozóknak a magánélete is beszűrődik a narrációba, és a pocsék idő az elengedhetetlen a skandináv kriminél. Ez is ilyen tucat krimie, mert ezek mind benne vannak, bele vannak szőve ebbe a szövegbe, vagy ez valami más?
Tucat krimi az nehéz szó talán, mert számomra az a tucat krimi, amiben nincsen benne a társadalom kritika, hanem csak mondjuk kezdődik egy gyilkossággal, és utána megpróbáljuk kideríteni. Skandináv krimik talán pontosan ezért lettek ilyen hirtelen világhírűek, mondhatjuk, hogy világhírűek, mert hogy annyi minden másról is szól. És talán egy kis ilyen önigazolás a kicsi országoknak, hogy mi azt hiszük, hogy minden a fejünk fölött történik, és semmi változásra nincsen lehetőségünk, vagy pedig, hogy egyáltalán bele se szólunk a nagyvilág életébe, és ezek a regények pont azt akarják megmutatni, hogy sok minden történhet, amiről vagy tudunk, vagy nem tudunk, de mégis lehetőségünk van arra, hogy mi is valamit csináljunk. Itt olyan furcsa megoldások, olyan meglepő megoldások vannak ezekben a regényekben, életekre, helyzetekre, akár a krimi helyzetekre is, amire azért nem gondoltunk előtte.
Végül is ez egy nagyon komoly társadalmi kritikával van fűszerezve ez a regény.
Én is csodálkoztam rajta egy-két helyen, hogy hát bizony nagyon odavágott a például a nyomozás technikának, az együttműködéseknek. Hát pont ez a lehetőség. Ezt a lehetőséget ismerték fel. testvérek, akik annyira próbálnak nem vitatkozni, hanem amikor leülnek egy tárgyalóasztalhoz, az a leglényegesebb, hogy valamiben megállapodjanak. Tehát senki se úgy ül le, hogy nekem legyen igazam, hanem úgy, hogy sikerüljön megállapodást létrehozni. Ennek viszont egyik része az, hogy a kritikát nagyon-nagyon visszafogják, nem szereti kritizálni a másikat, mert hát az visszaüthet, és amúgy sem előbbre viszi a dolgot, ha jól összeveszünk. Itt viszont egy krimiben lehet ilyeneket kimondani.
Van itt egy nyomozó csoport, ez az A csoport, aki már egy korábbi bűneset nyomozása kapcsán összeállt. Nincs is számukra méltó feladat mindaddig. Már úgy van, hogy már majdnem ott tart a dolog, hogy feloszlatják őket, amikor megjön Amerikából a felkérés, hogy szálljanak be.
Igen, ez egy érdekes rész. Könyv első harmadában arra várnak, hogy történjen már valami, és lehetőleg valami jó kis, minél nehezebb, minél véresebb, minél szörnyebb krimi, mert akkor nekik van dolguk. Szóval ez általában egy ilyen nagyon furcsa helyzet, hogy nyilván a nyomozó azt akarja, hogy legyen valami, amit nyomozhat, de más meg azt szeretné, hogy ne sok olyasmi legyen, amit ki kell nyomozni. Tehát ez az eleje egy kicsit ilyen hátborzongató ilyen szempontból, hogy tényleg ez a lényeg, hogy ott ülnek és várják, hogy hát történjen már valami, és hát már jó gyilkosság legyen, mert különben őnekik semmi dolguk, és a végén hát bebizonyosodik, hogy nagy szükség van ráluk. Furcsa dolgok történnek Svédországban, amik korábban nem történtek.
A gyilkos egy olyan fogót használ, amivel megakadályozza, hogy az áldozata sikítani tudjon. Ez olyan elképesztő, mert ez az egyetlen védekezési módja szinte az embernek, hogy segítséget kér a sikításával.
Hát maga az a szerkentyű is egy elég hát borzongató dolog volt. Ilyenkor mindig irigylem az olvasót, aki ezen gyorsan át tud szaladni. Nekünk ugye fordítóknak ezt töviről hegyére részletesen meg kell érteni ahhoz, hogy egyáltalán le tudjam fordítani. Hát az rettenetes, az egy nagyon-nagyon nehéz rész volt. Az ember elkezd gondolkodni rajta, hogy ezt ő találta ki, vagy ez egy létező dolog volt, hiszen azért egy létező történelmi helyzetben játszódik ez, és ezt próbáltam is megkérdezni tőle a beszélgetés során, de olyan ügyes kitérős válasz volt, hogy hát nem kell mindennek annyira utána járni. Mind a mellett technikai leírása létezik a dolognak, lehet, hogy valami hasonlót igenis használtak már.
Én csak itt a pszichés dologra gondoltam, hogy milyen döbbenetes, hogy az áldozat az képtelen védekezni a sikításával.
Igen, de még ennél is szörnyű, mert ők ugye ezt tudják szabályozni, és tudják, hogy csutogva tudjon beszélni, és ne is
szerintenek vallomást...
ki az emberekből vallomásokat vagy információkat. Ez szerintem ez a fele még ennél is szörnyebb.
Azt mondja a szerző ezekben az itt készült interjúkban, hogy az Olef Palme meggyilkolása az egy fordulópont volt az ország történelmében, hogy elveszítették a ártatlanságukat, és a krimiben is visszatér, mintha nyomozók azon spekulálnának, hogy ez az ő lelkismeretüket terheli, hogy nem tudták kinyomozni, hogy ki ölte meg Olef Palmét.
Hát ez az egész svéd társadalmat nagyon nyomasztja. Az egész történet az, hogy van egy olyan ország, ahol a miniszterelnök szabadon sétálhat az utcán. Én is több alkalommal láttam, csak úgy, hogy sétált, tehát nem csak munka kapcsán találkoztam vele, mint tolmács, hanem láttam az utcán, ott elment mellettünk. Ez már akkor is nekünk olyan hihetetlen volt, hogy ez így működik, és a svédek 100%-ig biztosak voltak abban, hogy ha ők úgy döntöttek, hogy az ő társadalmukban ez így működik, akkor ez így lesz örökké. És ezért érte őket sokként úgy, hogy teljesen védtelenek, mert nem is gondoltak erre. Bár volt neki is természetesen testőrsége, de ő azt mondta, hogy amikor ő magánember, akkor neki nem kell testőrség, mert ő most magánemberként akar az utcán közlekedni. Hát azóta ez megváltozott. Ez valóban, ez nagyon sokan, főleg az idősebb korosztály mindig ide tér vissza, hogy az Olof Palme gyilkosság egész Svédországot felrázta valamiből, hogy nem lehet begubózva egy elefántcsontoronyban élni ott fenn messze éjszakon, és úgy se ér elő hozzájuk soha semmilyen probléma, baj. És hát késéssel, de ezek a regények is ezt veszik az előtérbe.
A könyv első áldozata, akivel mi találkozunk, az egy irodalomkritikus. A szerző az pedig tizen sok éven át ilyen irodalomkritikákat írt, szerkesztett folyóiratokat. Hát elég ronda képet fest az irodalmi folyóiratról és az ott folyó munkáról.
Igen, azt hiszem ez a könyvnek az egyik nagy meglepetése, még ha nem is tudjuk, hogy ez az írónak a háttere, de úgy egyáltalán, hogy ahogy ezt a szereplőt bemutatja nekünk, hogy irodalomkritikus, aki utálja az irodalmat, ez ez elég meglepő dolog, és természetesen erről mindjárt mindenki arra gondol, hogy nyilván találkozott ilyenekkel, vagy ilyen tendenciákkal, mert különben nem lenne annyira érdekes ez a szerep.
Az ország egyik legkiemelkedőbb irodalom kritikusa volt. Írók sorsa függött a véleményétől. Egy cikk alatt a neve minden esetben egyfajta nimbuszt jelentett. Nagyszerű, sokoldalú kritikus volt, aki nem habozott megírni a véleményét, még ha sokan túl keménynek tartották is emiatt. És mindemellett meg nem értett író is volt. Könyveket is írt. Az utóbbi időben már nem, de a 70-es évektől van tőle néhány gyöngyszem. Odakin átfutottam néhány régebbi kulturális mellékletet, és megtaláltam bennük néhány kritikáját. Ezekből úgy tűnt számomra, nem nagyon szerette az irodalmat. Möller végig simította a szakállát, és kinézett az ablakon a ragyogó kék égboltra. A mai irodalom színvonala kritikán aluli, mondta végül. A fiatal írók tökéletesen félreértelmezik a hivatásukat, éppen ezért az utóbbi időben szinte már nem is írunk az irodalomról. Hát igen. Én is úgy vettem észre, hogy jóval szívesebben írnak társadalmi eseményekről, filmfesztiválokról, hivatalos díjkiosztó ünnepségekről, hivatali szervezetekben felmerülő konfliktusokról, vagy interjút készítenek rockegyüttesekkel. Möller az asztala fölé magasodott, és tekintetével szinte felnyársalta Hjelmet. Miért? Maga micsoda? Talán irodalomkritikus? Nem, csak egy kicsit elcsodálkoztam. Azzal Heim belekapott a feljegyzéseibe. Találtam egy cikket, amelyikben az egyik kritikus azt írja, hogy a kritikusok túl sokat olvasnak, jobban tennék, ha inkább kocognának. Az élet nem csak könyvekből áll. Ez egy örökérvényű bölcsesség, ha viszont azt állítanám, hogy jobb rendőr lehetnék, ha kevesebbet foglalkoznék a rendőri munkámmal, az súlyos szakmai tévedés lenne. Aztán volt egy másik cikk, amelyben az áll, hogy a mai írók túl sokat törik a fejüket az élet értelmén. Azt hiszem, épp ez az irodalom lényege. Ebből látszik, milyen kevéssé ért a szakmánkhoz, motyogta Möller, és közben kibámult az ablakon. Ezt meg a maga írásában találtam a fiatalokról. Céltalan, sápatok, köldögnézők gyülekezete. Aztán itt van néhány idézet Lars-Erik Hassel írásaiból. Felmerül a kérdés, hogy egyáltalán ki lehet-e még hozni valamit az irodalomból? Vagy minden jel arra mutat, hogy a képzőművészet és az irodalom kora lejárt. A mindannyiunk által várva várt mélyreható korábbrázolás ezúttal is elmaradt. Ez az irodalom tragédiája. A költészet nem más, mint játék. Az irodalom már régóta korunk leginkább túlértékelt művészeti formája. És mivel Müller részéről semmiféle visszajelzés nem érkezett, most Hjelmen volt a sor, hogy az asztal fölé magasodjon. Nem gondolja, hogy mégis igazam van abban, hogy Svédország egyik legkiemelkedőbb irodalomkritikusa nem is szereti az irodalmat.
Azon kívül, hogy végig az ember izgul, hogy most ki a gyilkos, hogy történik ez az egész, megtalálják ki a gyilkost, el tudják-e fogni. Ez a másik szál benne az különböző embereknek az életsorsa, és ezek a nagyon-nagyon szélsőséges gondolatok életről, tanulásról, irodalomról, irodalomkritikáról, ezek is nagyon érdekesek, hogy tényleg léteznek emberek, akik ezt így gondolják. Tehát ez egy rettenetesen erős kritika arra, hogy valaki kapott egy pozíciót egy újságnál, ott jó barátsági alapon ott el van, és akkor utána attól kezdve semmi mással nem foglalkozik, az csak, hogy mindenkit elfűrészeljen, semmiképpen ne tudjon karriert csinálni, mert a neve alapján bármit ír elhiszik. Ez persze a másik kérdés, hogy miért kell azt mindjárt elhinni? Tehát miért nem olvassák el a többiek azt a regényt, és alkotnak maguknak véleményt róla, és nagyon rövid idő után rájönnek, hogy nem kell elhinni azt, amit ő ír.
Két nyomozó az A csoportból elmegy Svédországból Amerikába az FBI felkérésére, és 20 éve nyomoznak tenni sorozatgyilkos után, kudarcosan, és ez a két Svédországból jött külső szem megoldja ezt az alapvető problémát.
Amerika nyomozó is már eleve azt mondja nekik, hogy csak udvariasságból, de hogy örülnek, hogy valaki kívülről nézi meg, mert ő már annyira begyepesedett egy elméletbe, egy gondolatsorba, hogy nem tud abból kiszállni, és friss szemmel esetleg másként látjuk. Nem beszélve arról, hogyha kívülről jön valaki, akkor a társadalmat is másképp látja, bátrabban mer kérdezni, vagy bátrabban mer feltételezni valamit, amit aki megszokta, hogy úgy van, az esetleg arra nem gondol. Tehát egyik érdekessége ez, hogy ez megint egy kicsit ilyen, hogy a Svédország pici, és Svédország messze van ott kim valahol a nagy hidegben, ott eléldegélnek magukba, de lám-lám a világszínpadán is mi mindent tudnak csinálni, és hát ez most ugye sok téren is bebizonyosodott.
Például ez a tehetséges svéd nép.
Igen. De a másik nagyon érdekes része ennek, pont amikor Amerikába mennek, hogy előre ketten megállapodnak abban, hogy milyen stratégiával fognak dolgozni, igaz, hogy nem tartják be a stratégiát, de ez is annyira svédes, hogy semmiképp se csinálunk úgy, mintha okosabbak lennénk. Semmiképp nem mondjuk meg, ha mi már megoldottuk, de ők még nem jöttek rá, akkor nem azt mondjuk, hogy milyen okosak vagyunk és megoldottuk, hanem úgy vezetjük az egészet, mintha hopp, abban a pillanatban együtt jöttünk volna rá. Ez annyira svédes.
Nagyon szeretettel mondta. Nagyon tetszik ez.
Nekem tetszik az, hogy a svédek nem mindig
nem konfrontálódni
úgy ülnek le az asztalhoz, hogy veszekedjünk, és verjük az asztalt a saját igazunkért, hanem tényleg azzal indulnak ki minden, akár csak egy programot akarnak beszélni, vagy egy üzleti tervet, vagy egy komoly politikai kérdést, hogy próbáljunk valami megoldást találni. Annyira másképpen állnak hozzá.
Ez vonzó, sokszor szimpatikus, vonzó, igen. A társadalomkritikáról már beszéltünk, én találtam egy olyan részt, amiben két fontos kérdést tesz föl nekünk tulajdonképpen a szerző. Nekünk szegezi ezt a kérdést, hogy akarunk-e atomháborút, ez az egyik alternatíva, vagy melyik világirodalmat részesítjük előnyben, az amerikai kapitalizmust, vagy az iszlám fundamentalizmust. Idéztem a könyvből, és folytatom az idézetet, mert csak egyféle világuralom létezik ebben a zsugorodó világban. A hidegháború véget ért, de ami helyette jött, az még annál is rosszabb, mert nem értjük.
Igen, ennek a könyvnek nagyon fontos része ez, hogy itt az aktuális politika, ami nem a mai napunknak az aktuális politika, hanem a
és közben meg az idő meg nekünk dolgozik, és itt vannak a menekültek.
Hát a svédek Olaf Palme ideje óta rettenetesen nyitottak a világra, és kiléptek ebből, hogy ők ott messze vannak, és senki se tudja, hogy kik ők, hanem nagyon is mindenki tudja mindenhol, hogy hol van Svédország. És ez az egész társadalomra kihat, hogy az emberek valamilyen módon szeretnének segíteni, részt venni a világ megmentésében. Ez ilyen különböző korokban mást jelent. De nekem rettenetesen sok olyan ismerősöm van, aki feláldozott az életéből hónapokat, éveket arra, hogy elmegy valahova egy segélyszervezethez segíteni, és akkor nem, hogy nem fizetnek neki, hanem azt még ő finanszírozza maga. És ez az életüknek egy fontos része, hogy ő valamit próbáljon tenni. És akkor, mikor belekeverednek egy ilyen rettenetesen nagy kérdésbe, akkor rájönnek, hogy nem lehet elbújni, és ott a fenyőerdőkben szépen elérdegelne, hanem ugyanúgy ők is belekeverednek a világ nagy kérdésebe, és valamilyen
válaszokat kell adniuk.
Elvállalni.
Igen. Ez egy momentum csak a könyvben, amit most az előbb idéztem, de én fontosnak gondolom, és úgy, ezek szerint akkor ön is azt mondja, hogy fontos.
Igen, és a svéd regényeknek és krimiknek is ez a lényege, hogy azt hiszik, hogy egy kis laza kis könyvetket olvasunk, hogy csak egy krimi, és közben ilyen kérdéseket vet fel, amin el kell gondolkodni, és nyilván nem tudunk azonnal állást foglalni, vagy rengeteg kérdésben nem is nagyon lehet állást foglalni, de egy kicsit gondolkodni kell azon, hogy valóban ezek a kérdések létező kérdések.
A cím eleje, ez a rossz vér, ez többször előfordul a kötetben.
Úgy hát ezzel van? Nagy bajba voltam.
Igen, és ráadásul nem is így szól a mondás.
Igen. Ezzel sokrétűen bajban voltam. Egyrészt, mert ugye végig idéznek, úgy mondják, mintha ez egy közmondás lenne, de aztán a svédregényben is kiderül, hogy nem is így van a közmondás. De ezek után ezt magyarul is így kellett megtalálni, hogy találjunk majd egy olyan közmondást, amibe bele tudjuk illeszteni ezt a helyzetet, hogy rosszul értelmezik, de a végén majd jól fogjuk értelmezni, és hát az meg egy külön pikáns helyzet, hogy a mindannyiuk által legutáltabb ember jön rá arra, hogy ezt nem is jól idézik.
Ezt svédből fordított?
Szerintem minden könyvet eredetiből kell fordítani, mert már svéd fordítóként többször tapasztaltam, hogy többszörös áttételen keresztül mennyire megváltozik egy könyv, és ha mondjuk például egy svéd könyvet finnből fordítottak le, és utána én svédből kaptam lektorálásra, akkor már a kétszeres problémák voltak benne, mert már ugye finnre sem minden úgy lett lefordítva, és akkor finnről magyarra sem, és nagyon sok minden megváltozik.
Olyan lesz, mint a Karinti féle fordítás.
Igen. És a másik meg az, hogy én szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy aki egy regényt fordít, az jól ismeri azt a társadalmat. mert nagyon sokszor olyan kis apró félmondatok vannak, amit egy regényben olvasok valamit, és rájövök, hogy az ott nem lehet jó, mert Svédországban így ez nincs, vagy az a növény nem is létezik, stb. És akkor persze kiderül, hogy az eredetiben nem úgy volt, mert hogy nagyon-nagyon sok háttérismeret kell, például itt föl alá mászkálnak ebbe a könyvbe, egy Stockholmba, egy másik könyvbe, egy másik városba, és azért eléggé kell azt ismerni ahhoz, hogy ott helyre kerüljenek a méretek, hogy mondjuk mekkorák a házak, ami mellett elmegy, hogyha ezről úgy szó van, nagy ház, akkor mi jelent a magyarnak egy nagy házat, és mi a svédnek egy nagy házat, vagy a növényzetről, mert aztán mindenféle butaságok keverednek ki belőle. Krimibe humor, néha az ember úgy csodálkozik, hogy a kettő hogy fér össze, de nagyon-nagyon jól összefér. A nyomozók, a nyomozócsoport, akiket Svédország legkülönbözőbb helyeiről
toboroztak
össze, nem is toboroztak, hanem így kiemeltek. Tehát nekünk ez az ember kell, akik meg pont azért választották ki őket, mert másképp gondolkodnak. Na most 4-5 ilyen másképp gondolkodó ember együtt, nem egy könnyű társaság. Egymás közötti kisebb feszültségeket, illetve a nyomozás okozta hihetetlen feszültséget, amiről ugye otthon nem beszélhetnek, csak mindig így ebbe a kis csoportba. Megpróbálják ugye humorral valahogy oldani, és mindegyiknek teljesen más a humora. És ahogy ezt is úgy van, hogy nem olyan könnyű megérteni egymás humorát, még ezzel összecsiszolódnak, hogy megértik, hogy a másik most mit viccelődött. Eddig eltelik a regénynek a fele, kívülről az olvasó megszórakoztat ezen, hogy most miért nem értik meg egymás vicceit meg. Ez most mitől vicces, és csak egy jó időértán érti meg.
Elég egyszer olvasni ahhoz egy könyvet, hogy az ember ilyen mélységben megértse, vagy hasson rá. Egy krimi, az egy egyszerű történet, van miért elolvasni, de hogy az, ami sok minden, amiről beszéltünk, ez a sok társadalmi mozzanat, ez a sok nehezen érthető vicces helyzetek, ezek elegendő-e, hogyha egy ember egyszerre olvas egy ilyen könyvet?
Szerintem nem, ezt egyre inkább így gondolom, amióta könyveket fordítok, meg filmeket tolmácsoltam, régenben elég sokszor, mert ott láttam, hogy mikor már 6-7-szer láttam ugyanazt a filmet, először azt hittem, hogy ki se fogom bírni, biztos olyan unalmas lesz, és akkor kiderült, hogy dehogy is egyre érdekesebb, mert sokkal több mindent felfedezek benne. Azt hiszem, hogy ez úgy van, hogy mindenki valami picit felfedez belőle, ennyi mindent nem. De valamilyen részt, ami az ő életével kapcsolatban áll, ami az ő munkásságával kapcsolatban áll, és akkor már a szerző örül, hogy azt észrevette. És akkor lehet, hogy a kedve lesz 5 év múlva újraolvasni, vagy valakivel beszélget, és akkor annak kapcsán kiderül, de tényleg teljesen igazad van, hát még az is benne volt.
Harach Ágnes fordítóval beszélgettünk Árne Dál Rossz vér című regényéről. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.